Marosvásárhelyi Rádió életmód műsora. Szerkeszti Nagy Bodó Tibor.
Köszöntjük a hallgatókat, jó napot kívánok a mikrofonnál, az Összhang szerkesztő műsorvezetője Nagy Bodó Tibor. A tartalomból. A halál az egyetlen bizonyosság az életünkben, mégis talán erről beszélünk a legkevesebbet. De vajon miért félünk tőle, mit élnek át azok, akik a halál közeléből tértek vissza, és mit mond erről a pszichológia, illetve a keresztény hit? Témánk a tudomány, a lélektan és a hit párbeszéde, vagyis mi vár ránk a halál után. Köszöntsük az Összhang mikrofonja előtt ma délutáni vendégünket, dr. Köllő Gábor teológus lelki gondozót. Jó napot kívánok, dicsértessék, szervusz Gábor. Köszönjük, hogy elfogadtad a meghívást, és hogy itt vagy velünk élőben a Marosvásárhelyi Rádió stúdiójában.
Én is szeretettel köszöntöm a hallgatókat, és a felvezetőre szeretnék egy picit reflektálni. Hogy keveset beszélünk a halálról, az elsősorban abból is adódik, hogy a halál utáni életről úgy a pszichológia, mint általában a szellemtudományok eléggé keveset beszélnek. És ehhez viszont vannak olyan különleges üzenetek a klinikai halálból visszatértek részéről, ami nagyon-nagyon érdekes. És ezeket bizonyítanunk kell olyan értelemben, hogy az embereket, akik erről beszámolnak, komolyan kell vennünk, és ez a fajta reflexió az mindig oda vezet, hogy sokkal, de sokkal többet tudunk arról, amit a parapszichológia mond, a halál utáni élmények ennél sokkal többet árulnak el. Tudomásom szerint ezeket a kérdéseket azért érdemes feszegetni, mert életünknek a legfontosabb pillanatait és a gondolkodásunk legszebb értékrendjét tárják elénk. A Marosvásárhelyi Rádióban egyébként olyan palettán mozog ezeknek a kérdéseknek is többek között a megbeszélése, amiről rengeteg jó visszajelzés indult, és ezért hálásaknak kell lennünk mindketten, és a hallgatók is szerintem biztosak hálásak lesznek azért, hogy ezeket a témákat boncolgatjuk.
Köszönjük a hozzászólást. Mai témánk tehát a tudomány, a lélektan és a hit párbeszéde, vagyis mi vár ránk a halál után. Gábor, miért foglalkoztatja ma egyre több embert a halál gondolata, mint korábban? Legyen ez a mai Összhang első konkrét kérdése.
Hát először is az egzisztenciális bizonytalanság. Ez nem csak korszellem, hanem egyébként örökség is. A 20. század és a 21. század embere rengeteget szenvedett, háborúkat beleértve, azon kívül különféle szellemi nyomorúságokat átélve, és az egzisztenciális bizonytalanság a tudattalamból is felénk árad, és ezt a fajta élethelyzetet sokkal, de sokkal többen próbálják úgy megélni, hogy nemigen tudják, hogy ők bizonytalanságban élnek. Nem beszélve arról, hogy a halálról azért nem beszélnek, mert egyszerűen úgy érzik, hogy ha már ez a bizonytalanság létezik, akkor a halál kérdéséről vajon miért is beszélünk? Azt el kell odázni majd, amikor megfelelő időpont elérkezik, idősebb kor, stb., akkor beszélünk csak róla. De hát ennek a háta mögött tulajdonképpen maga a szorongás áll, ami korjelenség. Tehát nem csak a bizonytalanság, hanem szorongás, ami azt jelenti, hogy nagyon nehezen tudunk bizonyos kérdésekkel szembenézni, azon kívül a mindennapjainkat áthatja az a fajta, idézőjelben mondott nyomorúság, hogy nem tudjuk, hogy honnan származik bennünk ez a bizonytalanság. Na most a szorongás az életünk minden aspektusát átjárja. Tehát a tanulást, az emberi kommunikációt, azon kívül a mindennapi tevékenységek apró mozzanatait. Rengeteg olyan emberrel beszéltem, művészekkel, akik a szorongásból élnek, és a szorongás által igyekeznek bizonyos értékeket felszínre hozni. Azért mondom értékeket, mert a szorongás az önmagában tényleg egy fájdalmas dolog, de ennek ellenére lehet kreatív is, mert olyan dimenziókat érint meg, ami az életünknek olyan vetületét és mélységét hozza felszínre, amiről egyébként lehet, hogy más körülmények között nem is álmodhatnánk. A másik dolog, ami ehhez tartozik, az tulajdonképpen a kiégés. Tehát amikor valakinek a szíve, lelke és a mentális összhangja teljes egészében csődöt mond, vagy ha nem is egészében, de annak a szellemi kapacitásnak, amit nap mint nap használunk, és főleg ez az értelmiségi emberekre vonatkozik, nagyon nehezen tudnak egy lépésről kettőre lépni, azért, mert érzik azt, hogy a sok munka, a különféle információ áradat és az elvárások annyira ránehezednek, hogy nem tudnak egyszerűen eleget tenni mindannak, amire szükség volna. A másik dolog, ami még ide tartozik, az az online világ, ami ígéreteivel igyekszik az embert valamilyen szempontból tuningolni, ezt a rossz kifejezést használom, de az online világnak viszont megvan a hátulütője is, mert a fél ember és a fél online világ együtt borzasztó veszedelmessé válhat a kor embere számára. Nagyon sokan esküsznek erre, hogy majd azt, amikor minden összhangba kerül, ez tulajdonképpen ez lesz az úgynevezett földi paradicsom. Szeretteink tragikus elvesztése, hirtelen halál, stb. Ezek is hozzájárulnak ahhoz, hogy egyszerűen az emberi psziché bizonyos ponton megáll, és nagyon nehezen tud kilendülni abból az állapotból, ami egyszerűen rázuhant, és ő nem talál ezekre megoldásokat. Nyugat-Európában van csak az, hogy a halált felöltöztetjük feketébe. Tehát általában, ha megfigyeltel az Isten tiszteleteken, mindig feketébe szolgálnak a lelkipásztorok is, és egyszerűen valahogy úgy tűnik, mintha a halált nem csak megszemélyesítenék a szoros értelmében, hanem még egy lapáttal rátesz az ember arra, hogy hát a halál, ami elrabol bennünket tulajdonképpen, megfoszt az életünktől. A másik az, hogy a lélek halhatatlanságának az átélése az egy óriási hiány. Alig találunk olyan embereket, akik megtanítanak bennünket arra, hogy a lelkünkkel tudunk érezni, hallani, látni, több dimenziót is képesek vagyunk átfogni, és a lelkünkkel modellezzük tulajdonképpen a jövendünket.
Vajon mitől félünk valójában? Magától a haláltól, vagy inkább az ismeretlentől?
Hát tulajdonképpen mind a kettőtől. A latin Gaudiamus igitur szövegében az van, hogy venit mors velociter, rapit nos atrociter. Tehát jön a halál az ő vehemens módján, és atrox módon, tehát azt mondja, hogy nagyon kemény módon ragad el bennünket. A középkor embere az rettenetesen félt a haláltól. Ott van a dies irae, dies illa, amelyben egyszerűen az áll, hogy Riber scriptus proferetur in quam mundo judicetur, tehát előhozzák a nagy könyvet, és abba, akiknek a nevei szerepelnek, megítéltetnek. Az ítélet próbája alá kerülnek. De a ma embere inkább szorong, az előbb, ahogy mondtam, és egy kicsit most rátérnék arra, hogy a szorongásnak milyen szakaszai vannak. Tehát a szorongás az eleinte bizonytalansággal kezdődik. Érzed, hogy valami körülötted és benned nem bizonyos, tehát kételyeid kezdnek lenni. Utána kezdődik a következő lépés, amikor tehetetlenséget érzel magadban arra, hogy egy témának a lényegét megkerest. És ilyenkor az az érzésed támad, hogy te képtelen is vagy rá a következő. Tehát ezt is elhiteted magaddal, hogy te nem vagy képes bizonyos kérdéskört átgondolni, vagy az életeddel megérinteni, és azt letapintva, a saját javadra fordítva az emberiséget szolgálni. Kicsit bonyolult volt ez a mondat, de szerintem benne van az, hogy ez a fajta szorongás mennyire le tudja béníteni az emberi lelket. A mai embere azért is bizonytalan a halál kérdésével kapcsolatban, mert amit nem ismer, az tulajdonképpen az számára, mintha nem is létezne. A pragmatikus világ elsősorban azt próbálja bizonyítani, hogy minden, ami matematizálható, ami számszerűsíthető és mérhető, csak az a valóság. És ennek következtében az ember ezt az úgynevezett halogatását, hogy szembe kellene néznem ezzel a kérdéssel komolyabban is, vagy a családomban meg kellett volna figyelnem, vagy oda kellett volna mennem, aki a családban éppen haldokolt, vagy lassú halálra volt ítélve. Ezeket a dolgokat, ha minél inkább halogatjuk, annál nehezebb helyzetbe kerülünk. A nem tudatosság például, az is egy ide tartozó ismér, amelyet a mai káosz elmélet is elősegít. Tehát a posztmodern világ tulajdonképpen azt mondja, hogy semmi sem egységes. Minden széthullott, és mindenki majd össze szedegeti azt magának, amire szüksége van, és ebből egy életkoncepciót alakít ki. Aztán az ismeretlen fenyegető része azért, mert nincsen önismeretünk. Önmagunk megismerését halogatjuk. Tehát azt jelenti, hogy szembe kellene néznünk minden áldott nap, mert minden alapvető döntés, kis alapvető döntés tulajdonképpen meghalás. Tehát az önzésedről le kell mondanod, az egódból visszább kell lépned, és ilyenkor tapasztalod meg azt, hogy ez szabadság kíséri, és az önmeghalás, a mortifikáció tulajdonképpen, amit a teológia is emleget, ez elsősorban arra utal, hogy a halál és a lemondás között van egyfajta szinkópa, de a szinkópának tulajdonképpen a felhangja nem a halál, hanem az örök élet felső része, vagy pontosabban felszabadult oldala.
Gábor, mit jelent pszichológiai és teológiai értelemben? Vajon ugyanarról beszélünk?
Hát megpróbálom összefoglalni. A pszichológiai halál az lassú folyamat, tulajdonképpen felkészülés a halálra, vagy felkészítés abban az esetben, hogyha valakinek pszichoterapeutája van. Foglalkoznak ezzel nagyon komolyan, Nyugat-Európában régi kultúrája van, és a szellem erejének, a luciditásnak a kérdéskörét veti fel. Amikor valaki a luciditását lassan elveszíti, netán Alzheimer korba kerül, vagy pszichológiai értelemben olyan döntésképtelenség alakul ki benne, hogy segítségre szorul, ez tulajdonképpen a pszichológiai halálnak az első lépéseit jelenti. De ne csak negatívumokat nézzünk, hanem van, aki rugalmassággal áll ez a kérdéshez, és a pszichéjének ezzel az állapotával ugorja meg azt az ugrást a végtelenbe, ami tulajdonképpen a katolikus tanítás és a keresztény tanítás, nem csak katolikus, keresztény tanítások szerint az örök életbe vezető felszabadulás és út. Teológiai értelemben nem csak halálról van szó, hanem újjászületésről. És Szent Ágoston nagyon szépen mondja, Krisztus feltámadása a mi reménységünk, dicsőséges mennybemenetele a mi dicsőségünk. Dietrich Bonhoeffer, aki evangélikus lelkipásztor volt és mártír, a hitleri Németországban élt, és azt mondja, aki hisz a feltámadásban, az a halál közepette is az életet látja. Aztán az evangéliumban olvassuk, hogy én vagyok a feltámadás és az élet. Aki hisz bennem, ha meghal is, élni fog. János evangéliumában a 11. fejezetben olvassuk. Aztán az 1 Korintus 15-ben, ha pedig Krisztus nem támad fel, hiába való a mi ige hirdetésünk, de hiába való a ti hitetek is. A szerzeteseknél és a szellemtudósoknál a középkorban nagyon sok helyen fölírták azt, hogy mors certa, hora incerta. A halál biztos, de az órája bizonytalan. Na most ezeknek az ismeretében mondhatnánk azt, hogy úgy a pszichológiai halál, mint a tulajdonképpeni klinikai halál, szakító próba az ember számára, hozzáállás kérdése azok számára, akik vagy elkísérnek valakit, vagy akik bizonyosságot szereznek arról, hogy a lélek hogyan simul át az örökké valóságba, vagy azok, akik szeretnének tanulni többet róla.
Vajon lehet-e egészségesen gondolni a halálra anélkül, hogy szorongást töltene el bennünket?
A hangsúly tulajdonképpen az egészségesen van. Holisztikusan kell látnunk. Ez azt jelenti, a holosz görögül azt jelenti, hogy teljes, és a holisztikus látásmód azt jelenti, hogy az élet, illetve a halál minden aspektusát megvizsgáljuk. Az első számú kérdésünk az, hogy mi az élet? Mi az én szerepem benne? Valójában ki is vagyok én? Hogyan jöttem el az atyai házból? Hogyan szeretném felszítani magamban az odaadó visszatérést? Meditálok-e? Különbséget tudok-e tenni igazság és valóság között? Hálás vagyok-e az életemért? Tudok-e másokért élni, szolgálni? Ismerem-e a csend erejét? Tudatában vagyok-e annak, hogy lélegzetvételem nem ebből a világból származik? Ezek bontják ki tulajdonképpen bennem, hogy az egészséges értelemben vett életemet a halálra tudjam irányítani, úgy, hogy abból lelkileg és szellemileg is idézőjelben mondottan győztesen tudjak kijönni.
Hogyan változtatja meg akkor az életünket az, ha elfogadjuk a saját halandóságunkat?
Ez egy alapvető döntés, a teológia nagyon sokat beszél róla, egy radikális életformának a változtatásra való igénye, tehát, illetve egy radikális alapvető lépés, amivel elhatározom, hogy a jövendőben majd valamit jobban megértek, vagy jobban szeretnék tenni. Azt gondolom, hogy dolgoznunk kell a belső látásunkon. Ennek felfedezése azt jelenti, hogy többet foglalkozunk önmagunkkal, megkedveljük a csendet, aztán megtanuljuk azt, hogy hogyan működik a szellem, a lélek és a tudatosság együtt. Utána aztán nagyon fontos dolog, hogy megbecsüljük más emberek megismételhetetlenségét például. Tehát ránézel egy emberre, és látod, hogy abból csak egy van. És annak az embernek becsület jár. Nem csak megismételhetetlenséget jelent, hanem végtelen üzenetet. Épülünk az ők másságán például. Ha egy társaságban összekerülünk többen és beszélgetünk, akár mélyebb kérdésekről is, érdekes dolog, hogy mindenki másképp közelít meg egy témát, és ebben a másságban mindig van valami olyan különleges üzenet, amit be tudunk építeni az életünkbe, de ez később válik csak nyilvánvalóvá. Aztán felszítjük magunkban az áldás forrásait, a jóságot, a hűséget, a szelídséget, az evangéliumi tanácsokat. Törekedünk a jóhiszeműségre, ez olyan fontos dolog a mindennapokban az, hogy jóhiszeműen álljunk hozzá a dolgokhoz. Azután előzékenységre törekszünk, hogy ne csak úriember módjára lássék mindaz, amit teszünk, hanem ez az előérzet vagy előérzékenység, ez tulajdonképpen életformává alakuljon át. Ezeknek a gyakorlása fokozatosan bennünket átvezet a halandóságunk elfogadására. Rájövünk, hogy ezeknek az erényeknek a hátterében végtelenből jövő háttérerő áll.
Gábor, mit él át az ember, amikor elveszíti egy szeretett hozzátartozóját, és hogyan kezdődhet el a gyógyulás?
Amikor valaki szeretett hozzátartozóját elveszíti, az első kérdés, hogy miért? Ez az első. A második kérdés, miért éppen most? Tudnunk kell, hogy ilyenkor a fájdalom átjárja a lelket, és a lelki fájdalomról tudnunk kell, hogy sokkal fájdalmasabb, mint a testi fájdalom. Ebben mindnyájunknak volt valószínű része. Bármilyen erős is az itt maradt személy, időlegesen a személyisége beszűkül. Ez azt jelenti, hogy nem tud már olyan nyitott lenni bizonyos kérdésekben, és maga a veszteség olyannyira nehézé teszi az életét, hogy nagyon sok ideig nem találja helyét se önmagában, sem a világban. Ilyenkor kezdődik el a lelkiismeret furdalás, hogy vajon valamit nem tettem jól, akkor idejében figyelmes voltam-e vele szemben, miket beszéltem, esetleg mivel bántottam meg őt, ami ezen a világon, ugye rengeteg embernek problémát jelent, nagyon sok ember lenyeli azt, hogy néha-néha valaki durvában szólítja meg, vagy kétkedve, vagy kicsúfolják, és ezek az élethelyzetek ilyenkor visszatérnek, mert a lélek, a psziché ilyenkor szembe kerül egy olyan helyzettel, hogy a másik embernek az életét értelmeznie kell, akarva akaratlanul. Ha nagyon közel áll hozzá, természetesen akkor eszébe jut minden, ami az élettel kapcsolatos dolgokat jelentette, és ilyenkor oda kell figyelni arra, hogy mi az, ami bűn tulajdonképpen, és mi az, ami nem bűn. Nagyon sok ember a bűntudatban próbál valamilyen menedéket keresni, mert a bűntudat is tulajdonképpen valamilyen szinten a tudattalamban az önigazolásunkra vonatkozik. És ilyenkor tudjuk felismerni, hogy milyen az élet, amikor nincs mellettünk az, akit a legjobban szerettünk. Tehát ez vagy a magányba, vagy pedig az egyedüllétnek a sivárságába vezeti a lelket, és innen nem mindenki tud szabadulni segítség nélkül.
Innen kiindulva, vagyis inkább folytatjuk a gondolatodat, Gábor, milyen lelki és milyen pszichológiai folyamatok játszódnak le a gyász időszakában?
Hát tulajdonképpen a gyógyulásról szeretnél kérdezni, az az érzésem. Tehát ilyenkor úgy tudunk meggyógyulni, hogyha segítséget kérünk pszichológustól, aki több emberrel, több ilyen esettel találkozott, és tudja a módszereket alkalmazni, amelyek a pszichét ilyenkor megmozgatják, és az emberi értékrend a helyére kerül. Hogyan próbál a lelkipásztor segíteni? Hát én elmagyarázom azt, hogy én hogy szoktam segíteni most. Tehát az első dolog az, hogy valakitől meg kell kérdezni azt, hogy sikerült-e elengednie a hozzátartozóját. Mert az elengedés tudománya azt szabadítja fel tulajdonképpen a lelket, és nyit életerőt és életteret arra, hogy az itt maradott ismét önmagára találjon, és fel tudja dolgozni a veszteséget. Következőképpen szoktam. Tehát leülünk, csendben vagyunk, és egy imádsággal, egy rövid imával bevezetem én a témát, és úgy nyitom ki a szívét, lelkét a gondozottnak, ahogy a sajátomat is kinyitom, és ilyenkor mindig egy olyan imát mondok el, amivel mind a ketten aktívan részt veszünk abban a gondolatsorban, amit igazából Isten elé viszünk. És ilyenkor az illetőnek megfogod a kezét, és azt mondod, hogy mondja ki hangosan, hogy eddig te hozzám tartoztál, te voltál a felem, vagy te voltál az édesapám, te voltál az édesanyám, itt voltál közöttünk, most már Isten országa fele közelítesz, és én megadom neked azt a lehetőséget, hogy szabadon az igazi, isteni előírások, isteni szabadság jegyében te visszaérkezél a teremtődhöz. És általában ezek a kicsi segítségek, úgy vettem észre, hogy mindig segítenek annak, aki látja azt, hogy őszintén megmerjük szólítani a mennyei atyát. Mert nagyon sok ember csak elmond egy imádságot, de a szívét nem nyitja ki, és nem mondja azt személyesen, hogy itt vagyunk, itt állunk előtted, és tőled ezt kérjük. Kétségtelen, hogy aki jól el tudja engedni a hozzátartozóit, akkor neki is az ő elengedettsége az garantálva lesz. Én ezt generációkról generációkra megfigyeltem, és ez így működik.
Miért kapaszkodik az ember, ha úgy tetszik, szinte minden kultúrában az örök élet reményébe?
Érzi az ember, hogy végtelen az élete, és meglepi a gondolat hatalma. A gondolat hatalma az tulajdonképpen nem más egyéb, mint az Istennek a bennünk való gondolkodása és szeretete. Látja a gondviseli struktúráit, aztán, hogyha a szentiratokat is olvas, a természet fölöttire való ösztönzését is megtalálja. Tehát a szentírásnak vagy mélyebb spirituális olvasmányoknak az üzenete az emberi lelket képes kinyitni. És ez nagyon jó dolog, aki tényleg a könyvet a kezében tartva, a nyitott könyvet, a nyitott könyvből kezdi olvasni az életét, vagy visszaolvasni. A szentíratokkal való megbarátkozásnak tulajdonképpen a kereszténységben a magasabb életnek a kibontakozásához való út jelenik meg, és ezt feltétlenül el kell kezdeni kisebb korban is. A mai világban sajnos nagyon sokan a szentírás nem tartják egy hiteles olvasmánynak, azt mondják, hogy az is egy irodalmi műfaj, nincs benne kinyilatkoztatás, és nem találjuk meg tulajdonképpen az Istenhez vezető útat benne. Pedig hát Pál apostol olyan szépen fogalmaz, szem nem látta, fül nem hallotta, és emberi szív föl nem fogta, amit Isten azoknak készít, akik szeretik őt. A muszlimoknál, elmondom, egy kicsit érintem a Korán népének a felfogását ezzel kapcsolatosan, aztán egy kicsit időt időzünk a zen tudományánál, és azon kívül, tehát a hinduizmus és a buddhizmus tanokat is egy picit érintjük. Tehát a muszlimoknál a halál után következik a feltámadás, az ítélet és az örök élet. Az ember élete próbatétel, amelyben hite és szándékai és cselekedetei alapján felelősséget vállal, és ezért felelősségre vonható is. A halál után a lélek köztes állapotba kerül, és ennek az állapotnak tulajdonképpen az elnevezése, azt úgy hívják, hogy barzakh. Ez a halál és a végső feltámadás közötti időszak. Az idők végén eljön az Isten napja, amikor minden ember számot ad az életéről. Az ember tetteit mérlegre teszik, az igazak jutalma a dzsanna, és utána van az igaztalanoknak a pokol, így nevezik, dzsannának, és Allah látásának a hiánya tulajdonképpen ez az utóbbi állapot, amit ők pokolnak neveznek. De végső soron kihangsúlyozza a Korán, hogy Allah igazságosságos és irgalmas, tehát az emberi lélek fele fordul. Mindjárt nagyon jól tudjuk, hogy a Buddha állapot a fájdalomtól való megszabadulás. És Buddhának, hogyha az írásait összegeznünk kellene, nem sokat találunk. A predikációiról elolvastam vagy 5 beszédet, és ebből az 5 beszédből teljesen az világlik ki, hogy a lélek felszabadulása, a megtisztulás, a fájdalom feldolgozása és a földi élet igazságtalanságainak a tömkelege, ez tulajdonképpen a lélek megtisztulásától függ, és a lélek, amikor megszabadul, már nem kell reinkarnálódni a többet, akkor beleolvad a nirvánába. Vagyis az univerzumnak, a kozmosznak olyan alkotó elemévé válik, ami a továbbiakban, szerintem erről különösebben Buddha nem beszél, de a tanítványai sem, hogy ez a fajta, én azt mondom, hogy személyesség, nagyon sokan azt mondják, hogy személytelenség, de az univerzumban semmi sem személytelen, minden személyes tulajdonképpen, minden alkotó eleme, minden szellemi kis része, mozdulata, mozzanata, az mind-mind szerintem szellemi munkát jelent. A zen a pillanat fontosságát hangsúlyozza, és azt, hogy mindig te adj. És az állandó megvilágosodás állapota, amikor tényleg annyira el tudsz mélyedni az Isten jelenlétében, hogy a külső behatások nem zavarnak téged egyáltalán. Ez egy nagyon fontos dolog. A lényeg az, hogy mindig te adj. És a megvilágosodás állandósága. A dolgok és az események mindig mutatják a valóságot, mondják az igazi elmélkedők, spirituális tanítók.
Mit mond a keresztény hit arról, hogy mi történik az emberrel a halál pillanatában?
Hát tulajdonképpen a kereszténység az utóbbi időben a klinikai haláloknak a feljegyzéseit, a beszámolóit is tanulmányozza. Jó magam is foglalkoztam ezekkel a dolgokkal. A tavaly előtt nyáron, szinte egész nyarat töltöttem azzal, hogy különféle beszámolókat olvastam el. És a következőket szűrtem le. az első megjegyzése azok, akik a klinikai halálon átmennek, az, hogy a lélek süllyedni kezd, és erőtlennek érzi magát egy bizonyos ideig. És ennek az a következménye, hogy lassanként a lélek kiszáll a testből, van, aki ilyenkor nagyon keményen szenved, van, aki pedig rákészülten érkezik el ehhez az állapothoz. A lélek kilép a testből, a test fölött lebeg, és látja azt. És eleinte azon csodálkozik, azon töri a fejét, hogy hogyan létezik az, hogy ő, aki az előbb még a testében volt, most külön van a testétől. Aztán maga a létmód, ez az állapot még jobban megmutatkozik, rájön a lélek, hogy könnyű, és a helyváltoztatás számára teljesen egy kicsi alapvető döntésen áll csak. Bekerül egy hatalmas örvénybe, a bordóféle örvénybe, és itt indul el tulajdonképpen az az életállapot, amiről rengeteget tudunk, majd a következő lépésekben ezeket azt hiszem, hogy tudom részletezni is. Itt szeretteivel is találkozhat, sok ideig is elidőzhet ebben az örvényben, amit aztán végén a fény teljesít be, ahol a fény jelenségben maga Krisztus várja őt, vagy az, akihez szívesen imádkozott évtizedeken át, vagy az egész életében, tulajdonképpen ez a fajta fény öleli meg őt, és ez nyitja ki a szívében azt, hogy ő egy bizonyos állapoton túl egy nem fizikai világban van.
Beérkezett kérdésünk, hogy hát van-e élet a halál előtt, és hogy gyakorlatilag nagyon sok embernek mi a jobb, az élet vagy a halál?
Tony de Mello, Anthony de Mello jezsuita atya mondott ezt, hogy nem az a kérdés, hogy van-e élet a halál után, hanem az, hogy van-e előtte élet. Tulajdonképpen, ha engem kérdez valaki, én a halál, klinikai halál tényét tényleg mindenképpen elfogadom, de nem csak én, mindenki. De mondtam, hogy Nyugat-Európában történik ez a leginkább, hogy a halált felöltöztetjük, és úgy tekintünk rá, mint valami nagyon rigorózus, bennünket elragadó, és bennünket az életből kiforgató jelenséget. De én a föltámadás és az örök életnek a valóságát már itt a földön érzem és látom. Tehát rengeteg jó emberrel találkozunk. Rengeteg olyan üzenet van, amiből látjuk azt, hogy neked a javadat akarják. Maga a szépség, ami megszólít téged. A gyöngétség, a finomság, az előzékenység, amikről az előbb beszéltem. Ezek mind örökké valóságból érkező, itt ide érkező valóságok, amiket ha nem tudunk felfedezni, akkor szekciókra osztuk tulajdonképpen az élet előtti életet és az élet utáni életet.
Apropó klinikai halál, miért hasonlítanak egymásra a különböző emberek halál közeli beszámolói?
Azért, mert a teremtésnek van egy rendje. Kvantumbiológiai valóságról van itt szó, tehát végül is olyan történések, amelyeket még eddig a tudósok nem igen tudtak megmagyarázni, de valamihez képes történnek ezek a dolgok, és szerintem itt a fogóckodó, a léleknek a mélysége. Mindenhol előfordul a lélek könnyedsége, ez az egyik dolog. Az időtlenség, az, hogy nem köti őt az idő. A látott valóságok mindig személyes valóságok. Tehát érdekes, hogy az élő virágok olyanok, mintha személyiségük volna. Minden beszámoló ezt emeli ki. Minden beszédes. A fény végtelensége, ami egyébként csodálatos dolog itt, ebben a háromdimenziós világban is a fény lenyűgöző, de elképzelhető az, amikor a lélek szabadon, tehát nem a testet hurcolva, hanem szabadon szárnyal, hogy ennek a fénynek tulajdonképpen az ereje mennyire átjárja őt. A megmutatott világok gyönyörűsége. Nagyon sok olyan beszámolót olvastam, hogy a fény előtt, amikor valaki belekerülne az igazi fénybe, azelőtt az élete lepereg előtte. Tehát tulajdonképpen egy olyan számvetés történik, amiben szembesítenek téged azzal, hogy végül is te ki voltál, ki vagy, és ki az, aki leszel majd, vagy tulajdonképpen most ebben a jelenlétben, ebben a fényességben végül is láthatod és érezheted azt, hogy te érted, történt minden, és te is tettél azért, hogy történjenek szép dolgok, de néha-néha elhibáztál dolgokat. A fénynek ez a végtelensége, azután a lepergő életmű, ez tényleg, amint az előbb is említettem, ez nagyon-nagyon fontos, és visszatérés egy új ismerettel és feladattal. Aki visszajön a klinikai halálból, az mindig belülről megváltozik. Látásmódja, szíve, lelke rásimul az igazi értékes dolgokra, és szereti azt, amit tesz, és feladatként tűz ki maga elé olyan karitatív, vagy bármilyen tanítási szerepeket, feladatokat, amelyeknek következtében segíteni tudja az emberi társadalmat, és ezen keresztül az embereket meg tudja hangolni arra, hogy van örök élet, van örökké valóság.
Záró gondolatként még elmondjuk, és a befejező gondolathoz, Gábor, hozzá kell szólnod, tehát elmondjuk azt, hogy a halál titkát talán senki sem tudja teljesen megfejteni, de az élet értelmét minden nap újra felfedezhetjük. Ha a mai beszélgetésünk segített egy kicsit közelebb kerülni a reményhez, a hithez, vagy épp önmagunkhoz, akkor már nem volt hiába való.
Hát azt kérdezni itt, hogy inkább foglaljuk össze, hogy tulajdonképpen miről beszéltünk mostanáig. A tudomány végeredményben, ahogy mondtam az előbb, úgy áll hozzá a kérdésekhez, hogy francia forradalom után, tehát amit meg lehet mérni, bizonyítani lehet, csak azt fogadja el az ember. Tehát ez nagyon sok országban így van, csodálkozunk mi itt, erdélyi emberek, hogy Magyarországon és a nagyvilágban mennyi olyan ember van, aki egyáltalán semmilyen kapcsolatot nem tartott sem az Istennel, az egyház persze ellenszenves neki, de nem sosem fejtette ki senki neki azt, hogy ezt az igényességet, hogy nekünk is szükségünk van arra, vagy neki is szüksége van arra, hogy lásson olyan valóságokat, vagy egyáltalán közel kerüljön olyan kérdésekhez, amelyek a halálra vonatkoznak. A valóság úgy fest, hogy itt egészen más és megmérhetetlen dolgokról van szó. Tehát az első dolog az, hogy a halál közeli élmény az egyfajta tudomány. Mondhatnám így. Ahogy létezik a matematika és a matematikának a számszerűsítését, vagy magát a számszerűséget el kell fogadni, ugyanúgy ezt a beszámolót is, amikor valaki visszatér ebbe az életbe, el kell fogadni, mert a lélek tudománya rejlik benne. És ez tulajdonképpen minden olyan természetű alkotásnak, amit a Földön a szépre és a jóra irányul, nagyon fontos ismérve. Tehát itt van például a költőké, az íróké, a festőművészeké, tehát a csodálatos színkavalkát. Ez mind arra utal, hogy az életünk egy örökké valóságból érkezik, és egy örökké valóságba tér vissza.
Gábor, az összhang percei lejártak. Köszönjük, hogy itt voltál, köszönjük a válaszokat és ezt a nagyszerű beszélgetést. Tekintettel a beérkezett és a megmaradt kérdésekre az elkezdett témánkat a közeljövőben még folytatni fogjuk.
Köszönjük szépen a lehetőséget, és igyekszem valamelyest ezeknek a kérdéseknek eleget tenni, hogyha tudok. Az kétségtelen, hogy saját életünket, az mindennapi apró cseprő dolgainkat, ha nem mérjük össze az univerzummal, mint a József Attila mondja, akkor nem megyünk sokára, vagy nem megyünk többre, nem megyünk sokra. Az életünket értékelni kell, mert az élet az maga a valóság, az Istennel való közösség valósága.
Köszönjük szépen, kedves hallgatók! Ennyi férte a mai összhangba. Köszönjük az önök megtisztelő figyelmét. Dr. Köllő Gábor teológus, lelki gondozó nevében is. Vigyázzanak magukra, vigyázzanak egymásra. Viszont hallásra.